Szóhoz, amit aztán heves mozdulattal kitárt. Mary! Mi ez már? Morris! Miért nem engednek be? Ez tűrhetetlen. Egy teljes órája várakozom a hotelban. Nagyon idegenes kiejtéssel beszélt. Mary Vasiliev volt, aki azzal az ócska taxival érkezett Moulinsból, amelyet most ott láttak az udvarban. Magas, karcsú, igen szép teremtés volt, de talán a haja nem volt természettől szőke. Amikor látta, hogy Megré olyan aprólékosan szemügyre veszi, angol nyelvre váltott át, pergő könnyedséggel beszélte, és Morris is angolul válaszolt neki. A lány pénzt kért tőle, de a fiú azt felelte, hogy szó sem lehet róla, hogy meghalt az édesanyja, és csak térjen vissza Párizsba, majd hamarosan utána megy ő is. Erre felnevetett. Aztán miből? Még a taximat se tudom kifizetni. Morris de Saint fiacre már kijött a sodrából. Szeretőjének éles hangjától csak úgy visszhangzottak a falak, s a jelenet csak nem botrányossá vált. Az intéző még mindig a folyosón áldogált. Ha itt maradsz, én is veled maradok, jelentette ki Mary Vasiliev. És Megré utasította Gautier T. Fizesse ki a sofőrt, és küldje el a kocsit. Nőttön nőtt az űrzavar. Nem az orvosolható, anyagi, hanem a ragályos lelki zűrzavar. Már Gautier is kezdte elveszíteni a fejét. Mégiscsak beszélnünk kell, főfelügyelő, budjant ki a fiatal gróf száján. Most nem. És a kihívó eleganciájú nőre mutatott, aki úgy járkált ide-oda a könyvtárszobában meg a szalomban, mintha leltárt készítene. Kit ábrázol ez a buta kép, Morris? Kiáltott felnevetve. Valaki jött le a lépcsőn. Megré megismerte Jean Métayer T. bő felöltőjében és útitáskával a kezében. Métayer nyilván sejtette, hogy nem engedik elmenni, mert megállt a könyvtárszoba ajtaja előtt, és várt. Hová tart? Kérdezte Megré. A fogadóba. Úgy illik, hogy én most. Morris de Saint fiacre meg akart szabadulni a szeretőjétől, és elkísérte a kastély jobb szárnyába, az egyik vendégszobába. Most is angolul beszéltek. Valóban nem tudna 40 000 frankos kölcsönt felvenni a kastélyra? Kérdezte Megré az intézőtől. Nem lenne könnyű. Nos, próbálja meg a lehetetlent is, már holnap reggel. A főfelügyelő habozott, menjen most el, vagy maradjon. Az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy felmegy az első emeletre, s ott aztán meglepetés várta. Mert míg lent szinte céltalanul sürögtek, forogtak az emberek, itt fent, Szent Fiacre grófné szobájában mindent rendbe tettek. Az orvos a szobalány segítségével megmosta a halottat. Már nem uralkodott az a nyomasztó, bajós hangulat, mint reggel. És mintha nem is ugyanaz a test feküdne most itt. A grófné fehér hálóinkben, nyugodtan és méltóság teljesen nyúlt végig az ágyán, s kezét egy feszületre kulcsolta. Már a gyertyákat is meggyújtották, s a szentelt vízzel töltött kehelyben egy kis puszpángág. Bóthardon a belépő Megré repillantott, s mintha ezt kérdezte volna, nos, mi a véleménye? Ugye, szép munka? A pap imádkozott, ajka hangtalanul mozgott. Amikor a másik kettő kiment, egyedül maradt a halottal. A téren, a templom előtt összeverődött csoportok is megritkultak. Az ablakok függönyén át már látni lehetett, hogy ebédhez ülnek a családok. Néhány másodpercig a napfény még megpróbált áttörni a felhőrétegen, de a következő pillanatban az égbolt újra abban a tengerzöld színben játszott, és a fák egyre csak hajladoztak a szélben. Jean Métayer az ablakhoz közeli sarokba húzódott, gépiesen evett valamit, s az üres utat nézte. Megré a fogadó termének másik végében foglalt helyet. Egy szomszéd falubeli család üldögélt kettőjük közt, egy kis teherkocsival érkeztek, élelmet is hoztak magukkal, és Mary Tatin csak italt szolgált fel nekik. Szegény Mary Tatin teljesen elvesztette a fejét. Már mit sem értett a történtekből. Általában csak egy padlásszobát adott ki időnként néhány munkásembernek, akik a kastélyban vagy az egyik tanyán végeztek javításokat. És most Maigret nő kívül még egy új lakója is akadt, a grófné titkára. A fogadós nő senkit sem mert kérdezgetni. Egész délelőtt telebeszélték fejét ezekkel a rettentő dolgokkal. Többek közt a rendőrségről is szó esett Március. Félek, hogy a csirke nagyon is megsült, mentegetőzött, mikor felszolgálta Maigretnek az ételt. És ezt ugyanolyan hangszínnel ejtette, mintha csak azt mondaná például. Félek mindentől. Nem tudom, hogy mi történik. Oltalmaz, Szűz Mária. A főfelügyelő ellágyulva nézte. Mary képe mindig is ilyen félénk, ilyen elgyötört volt. Emlékszel még, Mary, arra? Mary tágra nyitotta a szemét, védekező mozdulatot tett. Arra a béka históriára. De ki? Gombát szedni küldött az anyád a Notre Dame mögötti rétre. Három kölyök játszott arra felé. Kihasználták a pillanatot, és amíg valami máson járt az eszed, békákat tettek a kosaratba a gomba alá. Te meg végig az úton reszkedtél, mert azok egyre csak mocorogtak. Mary néhány percig figyelmesen nézte, aztán akadozva jött ki a száján. Maigret! Figyelj csak! Jean úr megette a csirkét, és várja a következő fogást. És Mary Tatin egyszerre kicserélődött, már nem látszott zaklatottnak, s bizalom öntötte el. Milyen furcsa az élet! Hosszú-hosszú évekig semmiféle zavaró esemény, semmi sem töri meg a napok egyhangúságát. Aztán egyszerre csak érthetetlen dolgok zajlanak, drámák, olyan rémségek, amiket még az újságban sem olvas az ember. Miközben Jean Métayer té meg a parasztokat szolgálta ki Mary, olykor cinkos pillantást vetett Maigretre. Amikor a főfelügyelő befejezte az ebédet, félénken kínálta. Ugye, iszik egy pohárka törkölyt? Valaha tegeztél engem, Mary? Felnevetett. Nem, most már nem merte. De te nem is ebédeltél. De bizony. Mindig a konyhában eszem, úgy kutyafuttában. Egy falat. Aztán megint egy falat. Egy motor száguldott el az úton. A helybélieknél jobban öltözött fiatalembert pillantottak meg rajta. Ki ez? Kérdezte Maigret. Nem láttam ma reggel. Émile Gautier, az intéző fia. Hová tart? Nyilván Moulinsba. Ez már amolyan városi fiatalember. Bankban dolgozik. Emberek léptek ki a házakból, sétáltak az úton, vagy a temető felé indultak. Különös, de Maigret elámosodott. Olyan fáradtságot érzett egész testében, mintha valami rendkívüli erőfeszítést tett volna. De nem azért, mert reggel 5:30-kor kelt, és nem is a náthája miatt. Inkább ez a környezet csigázta el. Valahogy személyesen érintette a dráma, és felkavarta egész bensőjét. Igen, felkavarta. Ez volt a helyes kifejezés. Soha nem képzelte, hogy ilyen körülmények közt látja viszont faluját, apja sírját a megfeketült sírkővel, a temetőt, ahol megtiltották neki a dohányzást. Szemben vele Jean Métayer ült feszengve. Tudta, hogy figyelek. Nyugodtságot erőltetett magára, sőt néha megvetően elmosolyodott. Egy pohárka italt. Kínálta őt is Mary Tatin. Köszönöm, nem iszom soha alkoholt. Jól neveltem, viselkedett. Bármilyen helyzetben is szerette fitoktatni jól neveltségét. A fogadóban is ugyanolyan finomkodva evett, mint a kastélyban. Ebéd végén aztán megkérdezte. Van telefonjuk? Nálunk nincs, de szemben a fülke. Métayer átment az úton, és belépett a fűszerboltba, amely a sekresztyésé volt, és ott volt a kis telefonfülke is. Távoli kapcsolást kérhetett, mert sokáig várt rá a boltban, s egyik cigarettát szívta a másik után. Mire visszatért, a parasztok elhagyták a fogadót. Mary Tatin a poharakat mosta, már a vecsernyére készülődött, hiszen akkor újabb vendégek jönnek. Kinek telefonált? Kérdezte Maigret.